Augusztus 13-a, Sheep and Caribou Camp. Greg reggel 6-kor ébreszt minket, és azonnal elrendeli a teljes harckészültséget. Azon a hegyen, ahol Jay tegnap a kost észrevette, most 7 szép példány legelészik. Olyan ez a terület, mint egy állatkert. A leszállópálya, ami mellett táborunk fekszik, a GPS-be épített iránytű szerint délkelet-északnyugat tájolású. A kosok tőlünk északkeleti irányban vannak a hegyen. Ez tulajdonképpen nem is hegy, inkább hegyhát, ami pontosan párhuzamosan húzódik a leszállópályával, kicsit talán hosszabb annál. A kosok a hegyhát felén közelebb lévő oldalán vannak, másképp nem is látnánk őket. Így megfigyelésükhöz 1 métert sem kell megtennünk. A hegyhát és a leszállópálya között tőlünk 50 méterre egy 6-10 méteres hullám emelkedik ki szelíden a talajból. Ez nem zavarja a rálátást, hiszen csak a hegyhát alsó részét takarja ki, a kosok pedig a gerinc közelében legelésznek. A kosok megközelítésének lehetőségeiről kisebb vita alakul ki. Mehetünk jobbról, balról, vagy akár középen is. Vezetőink visszavonulnak, hadi tanácsot tartanak. Végül felszáll a fehér füst, egyesség születik. Amennyire mi látjuk a kosokat, ők éppen annyira látják a tábort, valamint a megközelítési út minden egyes méterét. Nem sok fedezéket találunk útközben, így nincs értelme nekivágni. A juhok viszont, ha lassan is, de egyértelműen a gerinc felé araszolnak. Így a legjobb megoldásnak azt tűnik, ha várunk. Várunk addig, amíg az állatok el nem érik a peremet, és átjutnak a hegyhát túloldalára. Akkor akár nyílegyenesen is nekivághatunk, hogy a hegyhátat megmászva felülről vagy felülről oldalról ereszkedjünk a juhokra a másik oldalon. Így bepakolt hátizsákokkal a kosokat folyamatos megfigyelés alatt tartva várakozunk. Bár guide van bőven, Jay és én is egy irányba fogunk elindulni. Szétválni és egyikünknek új területet keresni nincs értelme. Úgy látjuk, ebből a hétfős társaságból mind a ketten ki fogjuk tudni választani a megfelelő csigát viselő hímet. A reggeli elmarad, múlhatatlan fájdalmat okozva ezzel nekem, néhány szelet Snickers csak itt eszem helyette. Párat még zsebre is vágok, de közben szemünket a távcsövekre és az egy szem spektívre tapasztjuk. A hátizsákokból mindent kidobálunk, felkészülünk a gyors menetelésre. Greg 8 órakor adja ki az indulási parancsot. Balról kerülünk a hegyhát alá, ezt tartják a vezetők a legjobb választásnak. Alig teszünk meg 800 métert, amikor Greg rákérdez, hogy nálam vannak-e a különböző engedélyek. Persze, hogy nincsenek. Hátizsákomról a tömegcsökkentés érdekében lecsatoltam a felső részt, abban voltak. Ledobom a zsákot, futás vissza a táborba, végre hasznát veszem a sok edzésnek. A vízünket adó patak partján gyalogolunk tovább. Ösvény nincsen, utunk során számtalan esetben keresztezzük a csermelyt. Elérjük azt a vonalat, ahol a kosos hegyhát véget ér, itt kellene rákanyarodnunk arra a hegyre. Csak hogy a kosok ravaszak voltak ám nagyon. A hegyhát legvégén a gerinc alatti stratégiai ponton feküdtek el, az egész környéket szemmel tarthatják, így azt az ívet is, ahol mi terveztünk feléjük kanyarodni. Ráadásul egyikük előre jött, leereszkedett az egyetlen odavezető útra. Újabb tanácskozás. Mit és hogyan kellene tenni, mi legyen hát a taktika? Köztünk és az őrszem között nyílt, fedetlen a terület. A 30 centinél alacsonyabb dús ajnövényzet nem engedi a kúszást. Valamit ki kellene találni. Gregék sajátos és izgalmas álcázást választanak. Késükkel kivágnak 4 komplett bokrot, azokat kell magunk elé tartanunk, miközben átkelünk a széles veszélyzónán. Nézegetem a magam bokrát, inkább felső testem elé fogom, nadrágom terepszínű. Jó nehéz darabot kaptam, elég lesz cipelni. Külön is szólnak, hogy libasorban haladjunk. Minél kisebb felületet kell mutatnunk az őrszem felé, lebukásunknak így van a legkisebb esélye. megkezdjük a lopakodást. Nem látok mást, mint Jay hátát és bokrát, nem tudom, mi történik elől. Minden 10 méternél megállnak, távcsövezik a kosokat, halkan kiértékelik a látottakat, bizony lassan haladunk. Viszont eredményesen. Sikeres volt az átkelés, csak közben majd a nyakunkat törjük az ingoványossá vált, gödrös, süppedős területen. Most már a kosok hegye alatt vagyunk, észrevételtől nem kell tartanunk, pont a fejünk felett vannak. A hegy alját kis folyó mossa, annak partján folytatjuk az átkaroló hadműveletet. A hegyet, mintha óriási kövekből dobálták volna össze, egész a folyópartig tart a kellemetlen terep, de nincs más út. Bokatörés gyanús, gyilkos szakasz következik. Zsákkal a hátunkon egyensúlyozunk a parton, a távcsövek csak útban vannak, és a bokrokat is tovább kell vonszolnunk, mert még kellhet. Így botorkálunk a kövek között. Az erőfeszítés és a koncentráció miatt ömlik rólunk a veríték, a hőmérséklet is emelkedik. Négyesünk széthúzódik, kölcsönösen figyelmeztetjük egymást az ingatag sziklákra. A veszélyes szakasz után Greg általános pihenőt rendel el. Az átkarolás végső fázisába jutott. A hegyhát mögött vagyunk. Nem tudunk feljutni. Olyan helyet választottak pihenésre, amit sem előről, sem hátulról, sem semmilyen más irányból észrevétlenül megközelíteni nem lehet. Ez az első vadásznap, nincs értelme egy kilátástalan cserkeléssel megzavarni az állatokat. Ez a végső határozat, fellebezni nem lehet. Ezt a 7 kost ma nem érhetjük el. Ők nyertek. A kosok hegye mögött újabb magaslat emelkedik, errefelé van belőlük pár, a legújabb elképzelés szerint annak túloldala valóságos kostanya. Annyi ott a kos, hogy lépni sem lehet tőlük. Legalábbis ezzel biztat Greg. A biztatásra szükség is van, mert az orom nagyon magas, ez a kisebbik baj, de az is nagy, éles peremű kövekből van összehaigálva. Sok hegyet láttam már, és ez az a típusú terep, amitől a legjobban tartok. Ennek megfelelően ezt szeretem a legkevésbé. Ez az egész hegy kissé bizonytalannak tűnik. De mivel hiába is várnánk, hogy a kosok lejöjjenek, csak nekivágunk. Már a megközelítés sem egyszerű. Az első 200-300 méteren karibu csapást követünk, az viszont egy folyóhoz visz minket, ami hegyünktől egyelőre elválaszt. Át kell kelni. Más lehetőség nincs. Fura lábbelik kerülnek elő a zsákokból, ez alól csak az én zsákom a kivétel. Bakancsra húzható gumicsizmának tudnám legtalálóbban jellemezni. Társaim felhúzzák az erős túrabakancsokra, így comb középig érő, vízhatlan szigetelést kapnak. Ilyesmivel én bizony nem készültem, még csak nem is láttam hasonlót. Társaim óvatos léptekkel kelnek át. A víz esetenként még a csizmákat is elnyelheti, elővigyázatosan kell kitapogatni a mélységet. Jay rendelkezik a legprofibb csizmával, az övét Greg hozza nekem vissza a túlpartról. Nekivágok. Nagyon erős a sodra a folyónak, a csizmatalpa csúszik a nedves kövön, éppen csak meg tudom tartani az egyensúlyomat. A túloldalon levetkőzés után kis pihenőt tartunk, a hegyet nézegetjük. Vár minket a kapaszkodás, másik felén pedig az állítólagos kosparadicsom. Nincs ennél nehezebb terep. Nem lehet állandó ritmust felvenni, minden lépésben benne van, hogy mozog a kő, amire rálépsz és kifarol alólad. Ilyenkor azonnal korrigálni kell, egy pillanatra sem lanyhulhat a figyelem. Billegnek, ropognak a kövek, ha nagyobbat szól a kelleténél, Greg megrovóan hátra néz. Egymás után haladunk, így aki elő stabil lépést talál, segít az utána jövőknek. Az időnk legalább megfelelő, 8 fok környékén van a hőmérséklet, a legideálisabb a komoly hegyi gyalogláshoz. Vad kegyetlen vidék ez, nem tűri a puhány kényes embert, minden méterért meg kell dolgoznod, minden időjárásra készen kell állnod. Bármi történik is, azonnal kell reagálnod, minden perc napsütést megtanulsz becsülni. Száraz ruha és meleg étel. Ez válik a legfontosabbá, ha Alaszkában kóborolsz. Mászunk fel, szikláról sziklára, mindig magasabbra. Húzzuk, vonjuk magunk után százszor is elátkozott bokrainkat. Greg észreveszi a lazítást, és megköveteli, hogy ne csak vonszoljuk, rángassuk a zöldet, hanem azt folyamatosan tartsuk is a hegygerinc irányába. Ha a kos véletlenségből átnéz, rejtve legyünk éles szeme elől. Nem könnyű feladat így egyensúlyozni, de megyünk tovább. Greg népszerűsége némileg csökken. A messzeségben alattunk felbukkan kis táborunk, színes sátraink világítanak a leszállópálya oldalában. Ezek a sátrak jelentik most az otthont, a kis sárkányok a kapcsolatot a civilizációval. Újabb pihenő. Ezúttal magas szénhidrát tartalmú energiaszeletet eszem, íze akár a sertés szara, és nagy reggelikre gondolok. Ha nincs reggel, én halott ember vagyok. Ma nem volt. Hangulatom ennek megfelelően kissé morózus. A mélységben alakok vonják magukra a figyelő szempárokat. Mark medvére vadászik odalent. Az egész manőver előttünk történik, bár a szereplőkből túl sokat nem látunk a távolság miatt. Lövés dördül. Mark 375-öse szól. 1, 2, 5 pukkanás, utána még 2 hallhatóan más puskából leadott lövés. Ez volt Bruce. 7 lövésnek elégnek kell lennie, de a két guide csak a fejét csóválja. Ennyi lövés nem jó jel, sorozatos hibázásra utal. Tovább indulás előtt Stryker, Greg haverja, a csoport vezetője, átalakítja a bokrainkat. Eddig nagyok voltak, most megrövidültek. Nincs már messze a gerinc, és nem lenne jó, ha fonnyadásnak indult növényeink álcázás helyett árulóink lennének. Semmi nem nyúlhat túl a peremen. Greg mutatja is, hogy a bokrot sapkám vonalánál magasabbra nem emelhetem. 50 méterrel később Stryker megállít minket a mászásban, zsákját hátrahagyja, felkúszik a peremhez. A gerinc félkörívben húzódik, egyre emelkedik, mi a legalacsonyabb pontján vagyunk. Ha kimegy a peremre, akkor a teljes kanyarodó ív belső oldalát, valamint a szemben álló hegyet is be fogja látni. Kimeret szemmel figyeljük a hosszú kúszást. 10 percet is távcsövez odafent. Végül fektében még a spektívet is felállítja. Mutató és hüvelykujjával gyűrűt formáz, a szeméhez emeli, így mutatja, hogy látja a kosokat. Kiszárad a szám, vibrál a feszültség, nem merünk megszólalni. Feledhetetlen izgalom, feledhetetlen pillanatok. A kosok itt vannak előttünk. Stryker visszakúszik, a leheletnél is halkabb, suttogó megbeszélés. Visszaereszkedünk a perem alá, biztonságos mélységbe. A hegyi vadászok aranyszabálya ugyanaz, mint az elit katonáké. Soha nem szabad a gerincen menni. Körvonalaink így akár kilométerekről is felismerhetők. Greg hátrajön hozzám, odainti Jay-t, és a csöndnél is halkabban magyaráz. Tovább megyünk, a gerinc egyre emelkedő vonalát követve, de a perem alatt maradva, és most tényleg csendben kell lennünk. Arról nem beszél, hogy társa pontosan mit látott, mi pedig az izgalomtól el is felejtettük kérdezni. Nagyon lassan, óvatosan, minden lépést előre megtervezve és kiszámítva cserkelünk felfelé. Greg hirtelen megmerevedik, mint a vizsla a fácánt érez, az orrára mutat. Most már ide is elér. Ez bizony jószag. A szél a mögöttünk hagyott völgyből fúj, tehát arra is lehetnek kosok. Mi tartjuk magunkat az eredeti tervhez, kapaszkodunk tovább felfelé. És most már vigyázunk nagyon, hogy csak annyira távolodjunk el a peremtől, amennyire feltétlenül muszáj. Nem lenne okos ötlet az alattunk lévőket megzavarni. Ha a megfigyelt kosokat nem tudjuk lőtávolságra megközelíteni, a lentieket kell megkeresnünk. Juhog előttünk, alattunk, körülöttünk. Csak éppen egyet sem látunk. Elérjük a legmagasabb pontot, már nincs hova tovább mászni. A földre hasalunk, moccanni sem merünk az idegörlő várakozásban. Stryker felkap egy száraz mohát, szétmorzsolja, elengedve ellenőrzi a szél irányát. Ez is megfelelő. Ismét a peremhez kúszik. Oda legyezi Greget, mi hátrébb lapítunk. Kézzel mutogatják. Két erős kos. A lézer szerint 450 méterre. J-el úgy döntünk, ha lehetséges, menjünk inkább közelebb. Felfelé már nem kell menni, szintben vagyunk, úgy követjük az ívet. Négy kézláb mászunk. Stryker az ív végén ismét kikúszik. Ennél közelebb nem mehetünk. Innen kell lőni. Most vagy soha. Kézről kézre előre adogatjuk a lézert Strykernek. Több kos is van, 330-350 méter messzeségben. Beleegyezően bólintunk, ez megfelelő távolság. Innen jó eséllyel tudunk találatot elérni. J-el megbeszéljük, ki milyen csigaformájú kost szeretne elejteni. Ő inkább szétállót, nekem mindegy. A srácok közben előrán cigálnak egy hátizsákot, az lesz a támaszték. Greg magyaráz. A szemünket nyitva tartsuk, a fenekünket meg közel a földhöz. Körülbelül ez a lényege a mondókájának. J indul először. A földhöz tapadva közelíti az előre küldött zsákot, én kúszom utána. Köveken siklunk, a legélesebbek felsértik a bőrt, de ez most senkit nem érdekel. Odaérek. Szűk a hely J mellett, válunk egymásnak feszül. A cső elé fűszálak lógnak be, a távcsőbe épített lézer egy métert mutat, egy törpe bokor miatt, így nem tudok lőni. Már csak azért sem, mert nem látom a célt. Egy kiugró szikla takarja ki a képet. J kedvezőbb helyzetben van, lőne, de nem tudja, melyik az ő kosa, suttogva beszél mindenki. Vére Strike belátja, hogy ez így nem fog menni. Két vadásznak nincs hely az egy szem zsákon. Közben újabb kosok ereszkednek le, most már hatan vannak a szemben lévő hegyoldalon. Újra kezdődik az egyeztetés és az osztozkodás. J magyaráz, Greg magyaráz, mindenki mondja a magáét, én pedig igyekszem követni a fejleményeket. Közben Stryker újabb zsákot hoz hátulról. Leválok J-ről, egy méterrel tőle jobbra lesz a lőállásom, oda kerül az újonnan érkezett támasz. Felteszem a puskámat, próbaképpen rálövöm a lézert az egyik kosra, 284 méter. Az nem jó kos, ne azt lőjem, hanem a másikat, így az ukáz. J közben lőne, de nem engedik. Mégse azt lőjem, várjuk meg, hogy bejöjjön a harmadik. Már semmit sem értek. Mindenki egyszerre beszél, hárman négyféle kosra szavaznak. Ide-oda húzogatom a céltávcsövet, mire célom vagyok, rájönnek, hogy mégsem az a jó. A feszültség átragad rám is, és párosul egy olyan erős vadászlázzal, amihez foghatót még soha ezelőtt nem éreztem. A szálkereszt az egyik erős koson áll. El is határozom, hogy lesz, ami lesz, én lövök. Mert úgy érzem, ezt az idegfeszültséget és nyomást már nem bírom tovább elviselni. Stryker látja, hogy valami célozgatok, kérdezi, melyik az, elmutogatom. Nem, az nem jó, ne azt célozzam, hanem ami felette van. De olyan izgatott vagyok, hogy nem látok felette semmit. Ráállítja a spektívet, odakúszok, jól megnézem, utána céltávcső, lézer, 308 méter. Ne azt lőjem, J is azt célozza. Érzem, hogy idegeim a végüket járják. Már mindegy nekem, mire kell lőnöm, csak mutassanak már végre egy kosra. Greggel végre megszavaznak egy hímet, célom vagyok, de nem lőhetek. Nem biztosak abban, hogy valóban a legerősebb kosra célzok-e. El kell mondanom, hogy mit tesz éppen. Persze elfelejtek angolul, végül csak elmokogom valahogy. Oké, az a jó kos. J lő először, talál. Fekszik a csigás. Az enyém megugrik, elveszítem szem elől, de vezetőim is. Megint suttogó vitatkozás, a kosok sem értik, mi történt, elfelejtenek menekülni. Megvan a végeredmény, ismét elmondom, mivel foglalkozik éppen a kiszemelt kos, nézeget maga köré, igyekszik rájönni, mi zajlik körülötte. Ilyen nagy pukkanást még sosem hallott, rá a lézert, 330 méter. Idegeim romokban. Ez kell a hosszú lövéshez. Táncol a szál kereszt a kényelmetlen alátámasztáson. Feltámad a szél. Bum! Ordít a blézer. A kos összerogy. Jót lőttem? Jót. De hirtelen felrúgja magát, a többi körülveszi, innen semmit nem látok. Jay nem tudni miért, de rálő. Valamit kaphatott ebből a lövésből is, megrázza a fejét, de nem világos, mi történt. Üvöltök, hogy ne lőjön, visszaordít, hogy többet nem lő. Idegességemben rálövök valamire még egyszer, szerencsére nem talál, nem az volt a sebesült. Fennhangon magyaráz mindenki, mire a kos oldja meg a helyzetet, elesik. Az első lövésem végül megtette a hatását. Ha még egy percig tart ez az őrület, én épp elmével nem bírtam volna ki. Leengedem a fegyvert, zihálva kapkodom a levegőt, ötször is megkérdezem, fekszik-e a kos. Aztán viszont felállok, diadal ordításom betölti a völgyet. Megvan! Megvan a dalkos! Megvan expedícióm első zsákmánya. Az első alaszkai vadam, sőt az első külföldön elejtett nagyvadam, és mindjárt egy elegáns kos. Eltölt az öröm, egymás vállát veregetjük, ez szép munka volt. Két kos fekszik a szemben lévő hegy oldalában, és két új kos vadászt avat, Alaszka. Nyaktörő köveken kell a völgybe alászállnunk, vezetőinkkel képtelenség lépést tartani, csak úgy száguldanak lefelé. Mi még csak a meredek lejtő felénél tartunk, amikor ők már a túloldalon kezdenek felfelé kapaszkodni. Jay zsákmányával nincs sok dolgunk, szinte a völgyig bukfencezett. Mire sikeresen levergődünk, kosom is megérkezik, a havon lefelé szánkáztatva. Valóban kiváló, erős trófea. A jobb szár vége letöredezett, nehéz lehet az élet a Brooks Range-ben, és a szarv belső oldalán súlyos, friss sérülés látszódik. Jay lövése. Más nem lehet, mert én az állat bal oldalára lőttem. Lövésem kissé hátra is csúszott, ezért nem ragyott tűzbe, ez nem okozhatta a roncsolást. Nem zavar különösebben a roncsolás, nem látszik csak akkor, ha hátulról, belülről vizsgáljuk a szarvat. A szétlőtt csigáknak nálam hagyományuk kezd lenni. Szép muflonom egyik csigáját én magam találtam el, a szétfröccsenő lövedék sörét rajként ölt. Szép nagy állat ez a dalfélekos. Sokkal nagyobb és erősebb felépítésű, mint a muflon. Csak akkor lőhető, ha csigája teljes kört írt le. Ennek a kritériumnak mindkét trófea bőven megfelel. Vége láthatatlan fotózás és videózás kezdődik, közben alaposan kitárgyaljuk a vadászat minden mozzanatát. Fegyverrel és anélkül, a két kos együtt, külön-külön, minden elképzelhető helyzetben és pozícióban kerül lencse végre. Nehezen ér véget a fényképezők kattogása, utána Striker a nyúzáshoz és daraboláshoz fog. Előtte tisztázzuk, ki milyen módon szeretné trófeáját kikészítetni. Én nem kedvelem a fejpreparátumokat, ha trófeáról van szó, minimalista vagyok. Mégis a teljes fejet elválasztják a nyakbőrrel együtt. Ha esetleg egy vadásznak szüksége lesz hibátlan bőrre a szép preparátumához, biztosan jól fog jönni. Mire a darabolás befejeződik, összecsomagolom a hátizsákom. Hiányérzetem támad. Valami nincs meg. Sorra megyek a nálam lévő tárgyakon, kipakolom a zsákot, belenyúlok minden rekeszbe. A távcső. Nincs meg a 10x42-es Swarovski. Keressük itt is, ott is, mindenütt, de nem kerül elő. Érthetetlen. Greg biztos abban, hogy a lövés előtt még nálam volt. Elmentettem a rálövés helyének koordinátáit a GPS-be, most ez az utolsó reményem. A sziklavilág nem ad tájékozódási pontot. Ha egyszer egy helytől 20 méternél messzebb távolodtál, többet sosem találod meg. Nincs más esélyem, újból meg kell másznom a hegyet. Napunk hosszú volt, még a táborba is vissza kell érnünk. Greg jelzi is, hogy nagyra értékelné, ha fürge lennék, lehetőleg ne álljak meg rózsát szedni. Nekivetkőzök, meghúzom a bakancsom fűzőjét. Hajrá! Tempósan haladok a sziklákon, majd hogy nem futok fel arra az átkozott hegyre, lábam alól minduntalan kicsúsznak a sziklák, kőlavinákat indítok lefelé. Gregék nincsenek veszélyben, felmentek pár métert szembe, a kosok hegyére, lábuk alá érnek a kövek. Felérek, fújok kettőt, és 10 percen át keresem a messzelátót. Nehezen találom meg. Az eldobott álcázási bokor alatt lapított. Utána vissza a völgybe, Ez bizony már nem esett jól. Lent Greg kellemes meglepetéssel vár. A trófeákat már nem tudják vinni, nekik elég a hús, mert azt itt hagyni törvénytelen és tilos. De semmi baj, ameddig a távcsövet keresgéltem, a teljes fejet és bőrt már fel is kötözték a hátizsákomra. A fegyvernek már nincs is helye a zsák zsebében, de vállamra sem vehetem, nem fér el a csigáktól. Kézben kell vinnem. A hazavezető útról, a súlyos zsákkal való botladozásról a kiméletlen terepen, vagy a folyókon való ismételt átkelésről nem kívánok túl sokat írni, mert egy újdonsült kosvadász ne panaszkodjon. A három amerikai sok magyar káromkodást tanult az este. 10-re érünk a táborba, 12 órás folyamatos hegyi menetelés és futások után. Mégis szerencsések vagyunk, mert már az első nap sikeresek voltunk. Más vadászok napokig bolyonganak Brooks Range-ben a siker legkisebb esélye nélkül, aki pedig azzal vádol, hogy túlzott a szerencsém, hogy egy napi vadászat után érdemtelenül jutottam a trófeához, azt felküldöm arra a hegyre. Kétszer. Másodszorra futva.